Rita Falk, Sertésfej al dente. 15. fejezet. Amikor kora reggel beszállok a rendőrautóba, a Nagyi már ott ül. Unatkozik, mondja, a bíró pedig biztosan örül neki, ha együtt megyünk el érte. Így aztán kettesben indulunk el Bad Wörishofenbe. Csak úgy suhan mellettünk a tavaszi esőbe belefulladni készülő bajortáj. A sok esőnek köszönhetően persze minden virágzik és illatozik. Olyan szép, hogy szinte már fullasztó. A Nagyi meg első osztályú utastárs. Nem szól semmit, nem szít senkit, és mivel nem is hall semmit, egész úton szólhat teljes hangerővel az AC/DC. Tökéletes. A visszaút már jóval kevésbé idilli. Egyrészt, mert újra elered az eső, és nem sokára már zuhog, másodszor pedig azért, mert Moracek gyakorlatilag lélegzetvételnyi szünet nélkül folyamatosan nyavajog. Ráadásul a zene is túl hangos neki. Ha ilyen hangosan megy a zene, legalább Rolling Stones-t hallgassunk, mondja. Az nincs, mondom én. Csak AC/DC van. Azt ő nem akarja hallgatni. Így aztán együttműködőnek mutatkozom, kikapcsolom a zenét, és átadom magam a bíró úr panaszáradatának. Rettenetes volt Eberhoffer, rettenetes, nekem elhiheti. Minden alkalommal, ahányszor csak lépéseket hallottam a folyosón, pánikba estem. Megmertem volna esküdni rá, hogy Küszner ott ólálkodik a közvetlen közelemben. Mindezt az én egészségi állapotomban. El tudja ezt képzelni egyáltalán Eberhoffer? Nem? Persze, hogy nem tudja. Ez csak azért teti meg, aki maga is szembenézett már ilyen veszélyen, mondja a bíró, és felszippant egy csipet tubákot. Látom a visszapillantó tükörben. Ott kuporog a hátsó ülésem, félig fekszik, nehogy látható legyen, és közben megpróbál beletalálni az orjukába a tubákkal. Persze mérsékelt sikerrel. Most az egész óra, a szája és az álla csupa tubák. Undorító. Inkább nem is nézek többet hátra. És az éjszaka, Eberhoffer, az éjszaka volt a legfélelmetesebb. Azt hiszi, képes voltam egyetlen percet is aludni? Egyik álmatlan éjszaka a másik után. Egyetlen nagy rémálom azt elhiheti nekem. Mi baja van már megint? Érdeklődik a Nagyi, aki hallani ugyan nem hal, de a nyavajgás olyan légkört teremt, amit ő is megérez. Az arc kifejezésen belül azonnal megérti a lényeget. Egyébként hova szeretne menni? Hova vigyem? Kérdezem a bírót abban a mélységes reményben, hogy azt fogja mondani, haza szeretne menni. Mármint ő hozzá haza természetesen. Hiába. Mégis mit gondol, hova megyünk, maga okos tojás? Megkérdezhetem tulajdonképpen, hol is van a kedves felesége? A kedves feleségem a kedves húgához utazott, mert hogy tisztába kell jönnie az érzelmeivel, azt mondja. El tudja ezt képzelni, Eberhoffer? Egy ilyen hihetetlenül hosszú házasság után egyik pillanatra a másikra eszébe jut, hogy tisztában akar lenni az érzelmeivel? Felfoghatatlan. Az egész világ a feje tetejére állt, nekem elhiheti. Ami engem illet, nagyon is meg tudom érteni. Moracekné asszonyt. A világot már lényegesen kevésbé. Kiveszett az irgalom az olyan fethetetlen emberek iránt, mint amilyen például én is vagyok. Amint hazaérünk, Nagyi már el is tűnik a konyhában, papa és a bíró meg elfoglalják a kanapét a nappaliban. Én megfogom Ludvigot, mert semmi sem jobb módszer a tiszta fejhez, mint egy jó nagy séta. Jó, rendben, nem olyan nagyon nagy séta, mert hogy alig indulunk el, megszólal a szolgálati telefonom, ami elég rossz dolog. A hír viszont, amit megtudok, annál jobb. A kollégák tájékoztatnak, hogy néhány napja elloptak egy autót Memmingen közelében. Persze nem ez a lényeg, és Memmingen különben sem az én illetékességi területem. Ami érdekes a dologban, hogy ma éjjel ugyanaz a jármű egyelőre tisztázatlan okokból felrobbant és teljesen kiégett. Az utasával együtt. Persze most kérdezhetnék, miért értesítik erről Eberhoffer felügyelő urat. Nos, azért, mert az összeégett holttest nagy valószínűséggel a Küszneré. Legalábbis ő ismerhető fel, méghozzá elég egyértelműen azon a videófelvételen, amelyet az autó eltulajdonításáról készített a parkolóház kamerája. Mivel pedig Küszner füsté és köddé vált, Moracek végre valahára kiköltözhet tőlünk, és ezentúl a saját ágyában forgolódhat tovább. Remek hír. Valósággal szárnyra kelünk tőle Ludviggal, és 1.15-tel minden idők legjobbját hozzuk. Szinte repülünk haza, hogy bejelenthessük a jó hírt. És ha végül kiderül, hogy mégsem a Küszner volt az, kérdezi a papa, miután felvázoltam a helyzetet. Pontosan, bólogat Moracek, és várakozó pillantást vet rám. A nagy rohanás után még mindig nehezen kapok levegőt, ezért inkább hörgöm, mint mondom a választ. A videófelvételen kristálytisztán látszik. A két szennyor csak egymásra néz. Aztán csikorgó gumikkal behajt az udvarra Leopold. Ludwig vigasztalón a combomhoz dörzsöli a fejét. Szervusztok, szervusztok, harsog Leopold, amint benyit a szobába. Láthatóan remek hangulatban van. Mögötte jön Panida sushival. A kicsi, amint meglát, már nyújtogatja is felém a karját. Vansz, Vansz, kiabál a kis aranyos, amikor a karomra ültetem. Nevet és az arcomat paskolja. Leopold jó kedvét erre persze, mintha elfújták volna. Leül a kanapéra, összefonja maga előtt a karját, és hallgat.
Panida, légy szíves, terítsd meg az asztalt, ordít Nagyi a konyhából.
Panida már indul is. Ahogy elhalad előttünk, megsimogatja a sushi kis arcát. Aztán az enyémet is. Aztán megy és megtéríti az asztalt. Leopold meg mindjárt felrobban.
Vansz, Vansz, Vansz,
újjong nagy orrú törpe. Meg kell zabálni az ilyen tündéri kölyköket.
Most már elég, mordul aztán Leopold, és feláll. Nyers erővel kiszakítja a karomból a gyermeket, és magához szorítja. Normális ez.
Sushi persze azonnal sírni kezd.